Jézus hegybeszédének a kezdő szavait, a 8 boldogságot választottuk Zoltánnal jeleként Máté evangéliumának az 5. fejezetéből a 3. a 12. A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre és leült. Tanítványai köré ültek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szerintek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Isten. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is. Ezek az evangéliumok. Nagy öröm számunkra is, hogy létrejöhetett ez a mai nap, hogy imádságban ültünk egybe, és hogy Isten igényére figyelünk együtt, mert ez az igazi közösségnek és egységnek forrása az életünkben. És csodálatos ez az evangéliumi részlet, amit az imént hallottunk. Mai szókészletünket használva azt lehetne mondani, hogy az Úr Jézusnak az egyik legökumenikusabb beszéde az, ami az imént megszólalt, mert megszólítja a szegényeket, szomorúakat, szerindeket, az igazságkeresőket, irgalmasokat, tiszta szívűeket, békességszerzőket és az üldözötteket. Vagyis minden embert megszólít, aki hajlandó a szíve mélyének, az Isten utáni sóvárgásáig leszállni. Aki hajlandó az Isten keresését elindulni, aki hajlandó az ő igényét hallgatni, szívébe fogadni. Ennek az evangéliumi szakasznak kapcsán szeretnék néhány gondolatot elvinni szívünkben, ami az egységnek a forrása lehet. Dániában emlékeznek egy tűz résznek a történetére. Egyszer nyári időben, vagyis amikor száraz a tarló, a nap mindent szárazra éget, egy vándor cirkusz vendégeskedett egy kisvárosnak a közelébe, és ebben a vándor cirkuszban váratlanul tűz ütött. És a cirkusz igazgató hirtelenében bohócra bízta, hogy induljon és szaladjon a városba, értesítse az ott élőket, hogy bizony nagy a veszély, mert hogyha nem jönnek oltani a tüzet, akkor a tűz azt oda terjedhet. és meghirdeti a tűz riadót. Az összeseregő emberek azonban a lábukat verik kacagtukban, nevetés közben, jókedvükben, mert azt hiszik, hogy ha a bohóc jött hirdetni nekik az üzenetet, akkor ez nem más, mint egy olcsó trükk, amivel a cirkusz közönséget akar toborozni magának. Bohóc csak lassan eszmél rá, hogy milyen nagy a probléma, minden elképzelhető eszközt megragad, hogy próbálja az embereket magukhoz téríteni, nem sikerül sem könnyekkel, sem kemény beszéddel, az emberek jól szórakoznak a vélt biztonság tudatában. És bizony a tűz az tova terjedt, amikor már tűzben áll az egész határ, akkor már késő nekilátni az oltásnak, és a tűzvész az több várost ölperzselt környéken. Itt szól a történet, ami mondhatnánk, hogy egy ökumenikus is történet, ahogyan az eljutott hozzánk, mert hiszen egy református filozófustól, Kierkegaardtól, tánfilozófustól ered, és József Ratzinger, katolikus egyház jelenlegi vezetője az, aki 20 éves korában az egyik korai könyvében mesélje ezt a történetet, annak a parabolájaként, hogy hogyan válhat hiteltelenné az egyházi igehirdetésünk, mert mi vagyunk a bohócok, akikre a Jóisten rábízta tűzriadónak a meghirdetését. Mi vagyunk azok a bohócok, akikre az Úristen rábízta a feladatot, hogy adjuk a kezetekbe a Szentírást, hogy hirdessük a krisztusi igét, hogy hirdessük meg azt a tűzriadót, amiről mindannyiunknak tudnunk kell ahhoz, hogy megmeneküljünk a tűzvésznek halálos minden felperzselő rettenetétől. Mit tehettek volna azok az emberek, hogy Dániában időben magukhoz térnek? Van egy pont, amikor egy ilyen elharapódzó tűzvész, az már nem árulható meg néhány gödörvízzel. Még akkor sem, hogy sokan szorgoskodnak. Ilyenkor egyetlen megoldás van, ellentüzeket kell gyújtani. És ez egyszerű népek, egyszerű emberek nagyon jól ismerik, tudják, hogyha megfelelően meggyulladnak ezek az ellentüzek, akkor irányítani lehet a pusztulást, és az a hatalmas nagy tűzlavina, az lefékezhető, megállítható a városunk határai előtt. Az evangélium valami módon ilyen ellentűznek a megnyitására hív föl minket, Isten igéje ellentüzet gyújt a szívünkben, az a pusztulással szemben, amit a bűn jelenléte okozhat, okoz világunkban. Érdemes elgondolkodnunk ennek a két tűznek, két fajta tűznek a természetéről egy pillanatra, ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mire is hív minket az Úr Jézus. A bűn is, amikor beszélünk róla az emberi nyelvnek a metaforáira, akkor szoktuk a pusztító tűzhöz hasonlítani a hatásában. A bűn valahogy a szívünk végén befészkedik magát, János első levelének a második fejezetében találunk egy megvilágosító mondatot, amelyben ő azt mondja, hogy ennek a világ égésnek, amit a bűn jelenléte okoz az életünkben, három gyökere van. Először is ott van a kevésségünk, az embernek az öntett, önhittsége. Másrészt ott van a makacs kapsiságunk, amivel mindig többet akarunk szerezni, ettől remélünk valami fontosabb boldogságot az életünkben. És harmadszor az emberek kényelem szeretete, ami szintén sokféle formában megnyilvánul. Ez a hármas gyökér az, ami sokféle módon mutatta már tűzvésznek az arcát a történelemben. Hol az egyik, hol a másik bűn, gyökérbűn hatalmasodik el rajtunk, önmagában mindegyik elég ahhoz, hogy tönkre tegye a szeretetnek az olyan törékeny világát az életünkben magában. Mindegyik elég ahhoz, hogy minden felperselő hatalmas pusztítást vigyen végbe. Keresztények mindig is tudatában voltak, hogy ezzel a három gyökérrel kapcsolatban kell fölvenni a harcot, hogy valami módon a bűn pusztító tüzével szemben kell megfújtani magunk ellen tüzeit. Különböző keresztény közösségek más-más módon felelnek, próbálnak megfelelni ennek a hivatásunknak. Például Szent Ferenc azt mondja nekünk éppen erre a Jánosi levélből kiemelt mondatra utalva, hogy a hármas uradalmai útja az nem más, mint az alázatra fölhívó engedelmesség, a kevésséggel szembeni ellentűz. Azután a szegénység, ahogyan próbáljuk Isten gondviselő szeretetére bízni magunkat, a kapcsisággal szembeni ellentűz. És a kényelem szeretettel, a testnek dőfével szemben pedig a tisztaság, amit nem csak lélekben, hanem testünkben is próbálunk profétai módon élni, ferencesek, ellentűz a harmadik forrással, a harmadik tűzforrással szemben. De szeretném, hogy a tűz lángra robbanjon. Tüzet hozni jöttem a földre, de szeretném, hogy ez a tűz lángra robbanjon, mondja az Úr Jézus. És mi már bünkös nyomán értjük az ő szavainak az értelmét. A szívünkbe öntött Szentlélek ajándéka az a tűz, ami ellentüzet jelenthet a világra minden pusztító erejével szemben. Valahogy ebben a távlatban érdemes a mai napon elgondolkodnunk a egyház történelemnek a sokszor olyan fájdalmas eseményeiről, történéseiről. Mindig minden keresztény ennek a két tűznek a frontvonalában élt, érezte magát. Kereste a Szentlélek tüzén keresztül Krisztus. És minden keresztény a saját bűnein keresztül valahogy a másik tűznek a pusztításában is áldozattá lett. Sajnos hatalmas károkat okozott az egyházunk, egyházainkban is. Ennek a két tűznek a ez idáig véget nem érő küzdelme, birkózása. Mi újra meg újra Isten igényének a tüzéhez szeretnénk visszatérni, hogy azt a bizonyos Szentlélektől forrásozó ellentüzet gyújtsa meg a szívünkben. Azt hiszem, hogy a 8 boldogságnak az üzenetét, amikor újra meg újra hallgatjuk, akkor Jézus éppen erre a tűzvonalra állít minket, és arra tanít, hogy ne ijedjünk meg annak a másik tűznek, a perzselő vad forróságától. Arra tanít, hogyha érzem a pusztító tűznek a jelenlétét, de rábízom magam a Szentléleknek, az áttüzesítő munkájára, a tisztító, megvilágosító, erőt adó munkájára az életemben, akkor boldognak mondhatom magam. Ne ijedjünk meg ennek a frontvonalnak, a sokszor olyan átláthatatlan, durva eseményeitől, hol máshol lenne a világban ilyen élesen kibontakozó harc a jó és a gonosz erőjük között, Isten és a sátán erőjük között, hanem éppen a keresztény egyházban. Valahogy így juthatunk el, lehetünk lendületet ahhoz, hogy a szívünket egy kicsit kitárítva szemléljük a saját közös keresztény történetünket, és ugyanakkor tegyük komolyan, nagyon komolyan azt a feladatot, amit a mi korunk bíz ránk, hogy mi magunk Isten egyházát még véletlenül se romboljuk, hanem mindig építsük. Olyan idegennek tűnik néha a Szentírás áttüzesítő üzenetek ebben a mai világunkban, mert olyan nagy lánggal ég az a bizonyos másik tűz, amivel szemben nekünk utat kell találnunk Krisztus követőiként. Befejezésül egy magyar költőnek a verség gondolatait szeretném fölidézni, aki az istenkereső költői közé tartozik, és aki élete vége felé egyfajta számadásként írja meg a versét, Kosztolányi Dezsőről van szó, és a Boldog Szomorú Dal címet viseli a vers, amiben ennek a két tűznek a harcáról beszél, és készít mérleget a saját élet. Isten igéje számunkra kenyér, a irodalom pedig valami módon vitamin lehet ahhoz, hogy ezt a táplálékot magunkhoz vegyük és igazán magunkba fogadjuk. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég feleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák, a suttogva hajolnak utamra, és benn a dió, mogyoró, mák, terhétől öreg urakamra. Van egyszerű, jó takarom is, telefonom úti bőrömből. Van jó szívű, jót akarom is, s nem kell kegyekért. Nem többet az egykori kötkép részegje a könyvnek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyú, hiszik a villany, tárcámban igaz színezősből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájam van öreg utatásból, fürdő van, üdíteni testem, vont te a beteg idegeimnek. Ha járok a hús tudatesten, nem tudnak egész idegen. Mint eldaló, az a bán, könnyekbe borít, nem egy orcát, fiával engem a én magamhoz. De néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatkozom. Úgy ásom a kincset, a mélyen, a kincset, a régi padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresnél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vártam. A kincs, amiért korigéltem. Itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok